Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Stúdió beszélgetés Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával a Keleti Egyházak kongregációjának múlt héten zajlott közgyűléséről. A járványhelyzet miatt a Keleti Egyházak kongregációjának többször is elhalasztott közgyűlését tartotta meg a Vatikánban, amelynek tagjait, köztük Erdő Péter bíborost és Kocsis Fülöp érsek metropolitát pénteken délben fogadta Ferenc pápa. Most hallgassák meg Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával készített stúdióbeszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában vendégemet, Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitát, aki három napja a Rómában, a Vatikánban zajló Keleti Egyházak kongregációja közgyűlésén vesz részt. Az első kérdés rögtön arra vonatkozik, hogy tekintettel az eltelt járványos időszakra, mennyi idő után jön ismét össze ez a közgyűlés?
Ami a járványt illeti, valóban többször is el kellett már halasztani ezt az ülést, de először egy évvel ezelőtt lett volna esedékes, aztán még őszre tették, akkor megint nem tudtuk megtartani, és most hála Istennek viszont úgy látom teljes létszámmal vagyunk jelen, kivéve az ukrán nagyérseket, aki talán nem is a járvány miatt, hanem a súlyos politikai helyzet miatt nem tudott jönni. Egy levelet is írt nekünk, amiben megértésünket kérte.
Ilyenkor gondolom összehalmozódnak kérdések, amik terítékre kerülnek. Melyek azok a kérdések, amelyek legfontosabbak, és amelyek megoszthatók velünk?
Hadd ne szóljak most még a döntésekről, hiszen azok majd akkor lesznek publikusok, hogy a Szent Atya vagy az adott dikasztérium ezt nyilvánossá teszi. Ami viszont mindenképp érdekes lehet, és nekem is sokat nyújtott, hogy Szandri Bíboros, aki talán hamarosan a kora miatt lehet, hogy már nyugdíjba fog vonulni, nem tudjuk, még erről most még nincsen szó.
Ő a kongregáció prefektusa.
Igen, Leonardo Szandri a Keleti Kongregáció prefektusa, bíboros prefektusa, ő vezette természetesen ezt az ülést, és egy olyan 5 éves összefoglalót tartott, amelyben én legalábbis ámulva hallgattam, hogy mi mindennel foglalkozik a Keleti Kongregáció, gyakorlatilag az egész világon jelenlévő keletiekkel. Elmondta, hogy 3-szor volt Libanonban, 3-szor volt a Szentföldön, Egyiptomban, többször is, aztán Egyesült Államokban, többször is ott is meglátogatta a különböző keleti rítusú egyházakat, ugye egy nagy gyűjtőhely ebből a szempontból is Egyesült Államok, hiszen nem csak a mi Pittsburghi görögkatolikus metropóliánk van jelen, amelynek hát a magyarok és a ruszinok voltak közös alapítói, hanem ott vannak a világ minden pontjáról származó keletiek, maroniták, Libanonból, malabárok, malankárok, Indiából, nyilván a melkiták is, természetesen Szíriából, koptok, Egyiptomból, még sorolhatnám ugye a szíreket vagy a káldokat. Ezeknek az anyaegyházaknak mind-mind megtalálható Amerikában is a maga egyházi közössége, és hát ezekkel is tartja a kapcsolatot. Aztán, hogy egy kicsit belekaszáljak a tárgyalásokba, sokat beszéltünk arról, hogy milyen viszony van az anyaegyházak, a történelmileg megszületett egyházak, főként természetesen a Közel-Keletről van szó, és a diaspórába máshová elköltözött közösségek között, milyen egyházjogi kapcsolat van, hogyan tudják lelkipásztorilag ellátni őket. Szóval hihetetlenül széles körű a Keleti Kongregációnak a területe, és ezek érdekes volt hallani egy ilyen nagyon gazdag beszámolót.
A keleti egyházak legfontosabb sajátossága az a liturgia, ami keleti liturgia, ami egy közös gyökéről származva sokféle formában létezik, ami úgy identitást ad az egyes közösségeknek, és ezt lehet látni kívülről is. Azonban mögött áll, a liturgia mögött egy komoly teológia, egy ősi, régi, gyökerű teológia, illetve egy saját spiritualitás. Mi a kettő közötti kapcsolat? Az egyik kérdés, a másik pedig lehet-e látni, hogy a keleti egyházak önértelmezésében van-e egyfajta újabb folyamat, ami jellemző az utóbbi 20-30 esztendőt?
A kérdés nagyon összetett, és a válasz nyilván nem adható meg egy rádiós interjú alatt kimerítő módon. Azt kell megértenünk, hogy a liturgia, teológia, lelkiség nyilvánvalóan mind egytőről fakad. Elválaszthatatlan ez a három. Tegyük hozzá még az egyház fegyelmet is, ami az egyházi gyakorlatnak a megvalósulása, az egyházi életnek a különböző formáinak a megvalósulása. Igazából ez a négy oszlop, ez a négy pillér adja a rítust. Na most ezek, hogyha elválnak, külön válnak, külön utakra indulnak, akkor az egész krisztusi gondolkodás esik széllyel, amely sajnos nyomaiban megmutatkozik a nyugati egyházban. Hogy külön vált a teológia, külön vált a lelkiség, liturgia úgy a maga útján indul el, és hát persze mindenki...
És az egyház fegyelem sajnos.
És hát hozzá, és következtében az egyház fegyelem. Nos, hát persze nem mondhatjuk, hogy keleten pedig minden gyönyörű, szép és tökéletes, de a hagyományokhoz való nagyon erős ragaszkodás miatt ez a harmónia, ez a hármas vagy négyes egység sokkal inkább jelen van, érzékelhető minden pontján. Tehát, hogy a liturgia valójában teológiai tanítás. A lelkiség elválaszthatatlan a liturgiától, és így aztán a teológiától is. Nagyon fontos, hogy az egyházfegyelmet is ebből fakadóan építsük ki, építsük föl, hiszen az is állandóan változik természetesen. Na most igen, ez egy fontos jellemzője, az egység, a harmónia ezen a téren. Na most viszont az is érzékelhető, amire talán te is utaltál, vagy a kérdésedben szinte benne foglaltatik, hogy érezhető most egy olyan gyökerekhez való visszatérés a keleti egyházakban. Én ezt alapvetően II. János Pál pápa személyéhöz, szemléletéhöz kötöm, legalábbis amennyire nekünk ez érzékelhetővé válik a mi vidékünkön, a bizánci ritus családban, hogy ugye pontosan a mostani keleti kongregáció plenária ülésével egy időben rendeztek egy liturgikus konferenciát, amely a 25 évvel ezelőtt kiadott liturgikus instrukciónak a emlékére hozták létre, vagy szervezték, és fölvetődik ennek az értékelése, illetve ennek az esetleg megújítása, újraírása. Na most hát ez az, ami 25 évvel ezelőtt egy jelentős lépés volt, nyilván szervesen a egyház, a katolikus egyház folyamatában és önmagáról a gondolkodásában, hogy a keleti katolikusoktól nem azt várják, hogy minél inkább olyanok legyenek, mint a latinok, amely, hogy úgy mondjam, évszázadokon keresztül azért érzékelhető volt, nem kimondott célként, hanem annak a gyakorlati megvalósulásában. A keleti egyházra II. János Pál pápa óta, de mondhatjuk azért a vatikáni zsinatot is, ahová meghívták az ortodoxokat is, egy új figyelem, egy új fény vagy tekintet fordul egészen annyira, hogy János Pál pápa így fogalmazott az Orientale Lumen pápai buzításában, hogy ugye kellett olyan a világosság, és ezt a fényt, ezt a világosságot nekünk látnunk, értékelnünk kell. És ettől kezdve úgy fogalmazta meg a keleti katolikus egyházak egyik fő célkitűzés, amit vár a katolikus egyháztól, hogy mi az, ami keleten érték és kincs, azt minél inkább éljük meg, azzal gazdagítsuk a katolikus egyházat. Ennek a folyamatában vagyunk. Magyarországon is érzékelhető, hogy sok olyan elem elmarad, ami a latin ritusnak volt a sajátja, és nem szervesen a keleti lelkiségből épül ki, vagy illetve sok olyan szertartást, imádságot fedeztünk föl és hoztunk vissza, amely már-már feledésbe merült. És ez nem csak a magyar görögkatolikus egyházra vonatkozik, hanem minden keleti egyházra.
A görögkatolikus egyházon belül milyen ennek az új gondolatnak, régi új gondolatnak a fogadtatása egyrészt a szolgáló papság, illetve a görögkatolikus hívek részéről?
Pontosan erről is nagyon sok szó esett, hiszen a liturgikus konferencia egyik záró eseménye az volt, hogy a 21 keleti egyházból minden egyháznak egy-egy képviselője számoljon be arról, hogy egyrészt hogy állunk a liturgikus instrukcióval, milyen most az adott egyháznak a helyzete ebből a szempontból, milyen a hívek befogadása. És hát egy nagyon aranyos példát én is hadd említsek, amit a magyar professzor Nyirány János atya mondott, fődiákonus, hogy ő a saját családjában érzékeli ezt a változást. Ugyanis ami a sok egyéb említhető, egyébként megemlíthető elem közül hadd emeljem ki mondjuk a gyermekáldoztatást, amely nálunk közel 100 éven keresztül, talán annyi nem, de majdnem 100 éven keresztül kiment a gyakorlatból. És most újra vissza kell hoznunk, erről szól az instrukció, hogy amikor megkeresztjük a gyermeket és megbérmeljük, akkor mindjárt az eukarisztiában is részesítsük. És azt mondja János atya, hogy hadd mondjak egy személyes példát, nekem 5 gyermekem van. Az első 2 gyermekemet az előző püspök atya keresztelte leöntéssel és áldozatás nélkül, a harmadik gyermekemet már az új püspök keresztelte, én voltam, leöntéssel és azt hiszem áldozatás nélkül, és az utolsó 2 gyermekemet már ez az új püspök keresztelte, meg én vagyok, már bemerítéssel és áldoztatással. És a gyermekek, az 5 gyermek egymás között is beszélgetnek, hogy hogy van ez, hogy a kisebbek hamarabb kapták meg az eukarisztiát, mint a nagyobbacskák, akik aztán a korábbi gyakorlatnak megfelelően részesültek az első áldozásnak az ünneplésében. Szóval, hogy egy családon belül is érzékelhető ennek a folyamatnak a érdekessége és nehézsége is adott esetben. Tehát nem könnyű folyamat ez. A lelkipásztorokat és híveket is meg kell győzni arról, hogy ez fejlődési irány, hogy ez megerősíti a egyházhoz tartozásunkat, a hitünket, sőt, hát ugye említettük ennek a harmonikus egységét. Amikor az eukarisztiában részesítjük a gyermeket, akkor ezzel azt fejezzük ki, a nagyon ősi szemlélet szerint a 3-as bevezető szentségek ünneplésével, keresztelés, bérmálás, eukarisztia, hogy már attól kezdve teljes jogú tagja az egyháznak, nincs ok arra, hogy a táplálékot megvonjuk a megkeresztelt gyermektől, még ha nem is fogja föl, hogy az micsoda, akkora titok, de hát a legnagyobb teológus se fogja föl, hogy mekkora titok ez, és ez is része annak, hogy az eukarisztiával táplálnunk kell Krisztus testének minden tagját. És így ennek a fölfogásának a magyarázata, hát hosszas katekéziseket írtunk, tartottunk, mi püspökök is, Atanáz és Ábel atyával együtt én is, előadásokat tartottunk, vannak erről kiadványok, és hát ebbe az irányba megyünk, most már azért egyre többen elfogadják a gyermekkereszteléssel egy a gyermekek áldozatását, de még mindig folyamatban van, még ez nincs elrendelve.
A gyermekkeresztelés formailag hogyan történik, gondolok a kedves hallgatókra, akik a többsége nem ismeri ezt a rítust.
Tehát kis kádot viszünk be, egy ilyen, hogy úgy mondjam, liturgikus kádot.
Gyermek csecsemő keresztelésről.
Igen, csecsemő keresztelésről van szó, olyan, hát azért nagyobbacska kád, amiben egy picin gyermek, akár egy egyéves, másfél éves gyermek is elfér. Volt már, hogy talán egy 3 éves gyermeket kereszteltem, na hát azt is beleültettem a kádba, hogy nem tudtam alámeríteni a víznek, de a fürdő az, ami sokat számít, sokat jelent. Felnőtt keresztelésnél még, megmondom őszintén, nem találtuk meg a módját. Az újabb templomainkat úgy építjük, hogy keresztelő medencét el tudjunk benne helyezni, de még ahova felnőtt is bele tud lépni. Hát az ortodox világban sok ilyet látunk, de ez még várat magára, hát remélem, hogy ehhez is eljutunk. Egyelőre, amikor felnőttet keresztelünk, akkor mi is leöntéssel kereszteljük meg. De ami ugye igazán fontos, amiről most beszélünk, hogy amikor egy csecsemőt megkeresztelünk, picike még, édesanyja emléjét szopó gyermekről van szó, és szent vérből néhány cseppet teszünk az ajkára, és akkor ezzel áldoztatjuk meg őt. De attól kezdve jön áldozni, és hozza a gyermekét az édesanyja vagy a szülő, és akkor, amíg még picike, szent vérrel áldoztatjuk meg, később aztán már ugyanúgy Krisztus testével és vérével.
A Szent Atya beszédére kérdeznék rá, hiszen ő szólt hozzátok a kereti kongregáció közgyűlésen. Mit emelnék ki a Szent Atya beszédéből és a Atya?
Amikor tartotta beszámolót Szandri Bíboros, akkor én felszólaltam, hogy bár megemlítette Ukrajnát is, hiszen arra is figyelme van a keleti egyháznak, de szép lenne, hogyha mi keleti egyház fők megfogalmaznánk valamilyen nyilatkozatot Ukrajna védelmében, illetve a háború elkerülése érdekében. Na most örömmel látom, hogy ez meg is történt, tehát egyrészt van is egy ilyen nyilatkozata a kongregáció plenáris ülés tagjainak, illetve a Szent Atya is, nyilván hát erről maga gondolt, nem a mi javaslatunk alapján fogalmazta meg, amikor szólt hozzánk, nagyon sokat beszélt a békéről, illetve a béke hiányáról, hogy úgy látszik, hogy fejlődik az életünk, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen orvosi és tudományos, szociális meg pszichológiai újításokat vezetünk be, közben pedig pont a legfontosabb a béke egymás szeretetének a területén, pedig hát ugyanott vagyunk, mint az ősember idejében, hát ezt a képet nem használta, de az, hogy el vagyunk maradva, és sajnos a háborúk tekintetében nincs fejlődés, erről nagyon hosszan beszélt hozzánk a pápa. Ha még elárulhatom, ugye személyesen is ilyenkor tudunk beszélni a Szent Atyával, és én rákérdeztem, hogy a szinódusi utat kiterjeszhetjük-e a gyermekekre, ugyanis otthon Akkoriban katekéták megszólítottak engem, hogy a szinodusi útba való konzultációból kimaradtak a gyerekek. Hát gondoltuk is, hogy őket nem kérdezzük meg, hogy mit gondolnak az egyház szinodalitásáról, és akkor hát kérdeztem Ferenc pápát, és hát földerült az arca, és mondta, hogy hát persze, természetes. Úgyhogy úgy azzal megyek haza, hogy mondom a gyerekeknek, hogy Ferenc pápa arra is kíváncsi, hogy ti mit mondtok. Úgyhogy alakítunk egy ilyen csoportot is, amelyben katekétákon keresztül még a gyermekeket is bevonjuk ebbe a szinodus útba.
Ferenc pápa beszéde végén tett egy rövid kis megjegyzést a keleti egyházak és az ortodox egyházak közötti kapcsolatra. Mire buzdított ekkor?
Utalt arra, hogy ezen a téren még továbbra is hát nagy súlyos feladatok vannak, és most nem tért ki, de mi érezzük, a bőrünkön érezzük, hogy a görögkatolikusság sok ortodox testvérünk szemében egyfajta akadály vagy nehézséget jelent a dialógusban, de arra buzdított bennünket, hogy a saját keleti sajátosságainkat megélve tudunk közelíteni. Tehát, hogyha ebben mi hitelesek vagyunk a saját egyházhoz tartozásunk, vagy az egyházi hagyományainknak a megélésében, akkor kevésbé kaphatunk szemrehányást mondjuk az ortodox testvérektől, akik évszázadokon keresztül úgy fogalmazták meg a vágyukat, hogy mi hűtlenek lettünk az örökséghez, az anyai vagy az egyházi örökséghez. Tehát az ökumené jegyében kért bennünket, hogy építsük tovább ezt a hidat, amely éppen a katolikus egyház és az ortodoxia között lehet a keleti katolikus egyházakban.
Talán az elején kellett volna ezt kérdeznem, de még a végén sem hátrányos. Mekkora a római katolikus hívek száma a világon, és ebből mekkora részarányt tett ki összességében a keleti katolikus egyházaknak a száma?
A kérdés nagyon is találó, és inkább talán nekem kellett volna a beszámolóban kezdeni ezzel, hiszen Szandi Bíboros is megemlítette, hogy létszámában természetesen nagyon kicsiny hányadát jelentik a keleti katolikusok a katolikus egyház össznépességének, hiszen mondjuk nagy vonalakban kb. 1,4 milliárd katolikust tartunk számon, és abból mindössze 23-24 millió a keleti, az összes. Tehát 21 keleti egyház van, amelyeket úgy nem mindet soroltam föl, de amelyekre utaltam, és ennek összességében van 23-24 millió. Tehát létszámában kevés, de mégis súlyában az egyház gondolkodása szerint nagyon is lényeges egyházi közösségről van szó.
Érsek atya, hálásan köszönöm a gazdag beszámolót, ott van öröm teli. További szolgálatot kívánok.
Köszönöm szépen.
Dicsőség Jézusnak.
Dicsőség mindörökké.
A Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával készített stúdió beszélgetésünket hallották. Adásunkat Ferenc pápa hétvégi két Twitter üzenetével zárjuk. Az Isten és a felebarát iránti szeretet útlevél a mennybe. A földi javak elenyésző por, de a szeretet, amit adunk a családban, a munkában, az egyházban, a világban, megment minket, örökre megmarad. Az egyház a testvérek családja egy azon atyával, aki Jézust testvérül adta nekünk, hogy megértsük, mennyire szereti a testvériséget, és azt akarja, hogy az egész emberiség egyetemes családdá váljon. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.